Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetségének hangos könyvtára. 2792-es szám. Író Agatha Christie. Cím Zátonyok közt. Fordította Szendrő Borbála. Felolvassa Terescsik Eszter. A felvétel 2004. júliusában készült. Idézet. Az emberek dolgának árja van, mely habdagája a boldogságra visz. De elmulasztva, teljes életök nyomorban s zátonyok közt zárva teng. Így duzzadt tenger visz most minket is, használni kell, még áradatja tart, vagy vesztjük a sors kedvezéseit. Idézet vége. Shakespeare, Julius Cézár. Vörös Marti Mihály fordítása. A koronázási klub ugyanolyan klub, mint a többi. Vannak benne unalmas, lerázhatatlan alakok, és olyan bevett szokások, amelyeken az sem változtat, ha történetesen légiriadó van. Porter őrnagy, az indiai hadsereg nyugalmazott tisztje az újságjával zörgött, s a torkát köszörülte. Senki sem akart tudomást venni róla, de őt ez nem zavarta. Itt olvasom a Times-ban, szólalt meg Gordon Claude halálhírét. Persze finoman fogalmaztak. Október 15-én ellenséges tevékenység következtében. Lakcím nincs. Tulajdonképpen ott lakott egy ugrásra a lakásomtól, a Camden Hill tetején az egyik nagyházban. Mi tagadás, kissé fölkavart a dolog. Tudják, légoltalmi parancsnok vagyok. Claude nemrég jött haza az Egyesült Államokból. Bizonyos állami vásárlások véget járt oda át, és közben megnősült. Egy fiatal özvegyasszonyt vett el. Olyan fiatal, hogy akár a lánya lehetne. Mrs. Underhaynek hívták. Egyébként ismertem az első férjét még Nigériából. Porter őrnagy elhallgatott. Senkit sem érdekelt, mit mond. Senki sem kért, hogy folytassa. Mindenki buzgón az újságjába mélyedt, de ennyivel nem lehetett az őrnagy kedvét szegni. Történetei mindig hosszúak voltak, és főként olyanokról szóltak, akiket senki sem ismert. Érdekes, folytatta elszántan, és tekintete szórakozottan megpihent egy pár szerfelett hegyes orrú lakcipőn, olyan lábbelin, amelyet ki nem állhatott. Mint mondtam, légoltalmi parancsnok vagyok. Furcsa dolog egy ilyen bombarobbanás. Nem lehet kiszámítani a következményeit. Ez például szétvitte az alaksort, és leszakította a tetőt. Az emeleten azonban jóformán semmi kárt nem tett. A házban hatan laktak. Három cseléd, egy házaspár, meg egy szobalány. Valamint Gordon Claude, a felesége és a feleség bátyja. Mind lent voltak az alaksorban, kivéve a feleség bátyját. Egy volt rohamos tagost, aki inkább fönnmaradt kényelmes emeleti hálószobájában. És Isten az atyám egy-két karcolással megúszta. A bomba végzett mind a három cseléddel. A romok maguk alá temették Gordon Claude-ot, akit ugyan kiástak, de kórházba szállítás közben meghalt. A felesége légnyomást kapott, és egy szár ruha nem maradt rajta. De él. Azt mondják, megúszza. És gazdag özvegy lesz. Gordon Claude-nak biztosan jóval több, mint 1 milliója volt. Porter őrnagy ismét szünetet tartott. Tekintete fölfelé vándorolt a lakcipőről a csíkos nadrágra, a fekete zakóra, a tojásdat fejre és a hatalmas bajuszra. Persze külföldi. Ez a magyarázata a cipőnek. Na hát, gondolta Porter őrnagy, mivé lesz ez a klub? Az embernek még itt sincs nyugta a külföldiektől. Az, hogy a szóban forgó külföldi az egyetlen, aki odafigyel, egy csöppet sem csökkentette Porter őrnagy előítéletét. Az asszony nem lehet több 25 évesnél, folytatta. És másodjára özvegy. Legalábbis azt hiszi. Elhallgatott. Érdeklődést, megjegyzést remélve. És bár egyikben se volt része, makacsul folytatta. Ami azt illeti, nekem megvan a magam véleménye a dologról. Furcsa egy história. Mondtam már, hogy ismertem az első férjét, Underhayt. Rendes ember volt. Valamikor területi kormánybiztos Nigériában. Csak a munkájának élt. Első rangú fickó volt. Fogvárosban vette feleségül a lányt, aki valami szintársulattal turnézott arra felé. nem alakult szerencsésen a sorsa, segítségre szorult, ahogy ilyenkor lenni szokott. Hallgatta szegény öreg Underhill lelkendezését a kerületéről, meg a hatalmas, tágas térségekről, és azt pihegte, ó, de csodás, meg azt, hogy de szeretnék elmenekülni mindentől. Elég az hozzá, összeházasodtak, így aztán el is menekült mindentől. Az a szegény fickó nagyon szerelmes volt belé, de a dolog rosszul ütött ki. Az asszony utálta a bozótost, rettegett a benszülöttektől, és halára unta magát. Neki az élet azt jelentette, hogy lejár a sarki kocsmába, ott találkozik a színházi pereputtya, és szakmai dolgokról locsognak. A dzsungelbeli két személyes magányt nem neki találták ki. Jelzem, én sem ismertem személyesen, mindez szegény Underhill-től tudom. Nagyon lesújtotta a dolog. A tisztességes megoldást választotta. Hazaküldte az asszonyt azzal, hogy hajlandó elválni tőle. Közvetlenül ezután találkoztam Underhill-jel. Az idegei pattanásig feszültek, és olyan állapotban volt, amikor a férfi embernek muszáj beszélnie. Bizonyos szempontból furcsán régi módi pasas volt, katolikus, és nem volt ínyére a válás. Azt mondta, másképpen is vissza lehet adni egy asszony szabadságát. Na ide figyelj, öreg cimbora, mondtam erre. Nehogy valami ostobaságot csinálj. Nincs a világon olyan asszony, aki megéri, hogy golyót röpíts miatta a fejedbe. Azt felelte, hogy egyáltalán nem erre gondolt. De magányos ember vagyok, tette hozzá. Nincsenek rokonaim, akiket érdekelne, mi történik velem. Ha halál híremet veszik, Rosaline özvegy lenne. És ő úgyis ezt szeretné. És veled mi lesz? Kérdeztem. Hát, felelte. Vagy ezer mérföldre innét talán fölbukkan egy bizonyos Enoch Arden, és új életet kezd. Ez nagyon kínos helyzetbe hozhatja az asszonykát, figyelmeztettem. Á, de hogy felelte. Tisztességesen játszanék. Robert Underhill egyszer s mindenkorra meghalna. Nos, többé eszembe se jutott a dolog, míg nem 6 hónap múlva megtudtam, hogy Underhill meghalt valahol a bozótosban, sárgalázban. A benszülöttjei megbízható fiúk voltak, s egy igencsak cirkalmas mesével tértek vissza, meg egy papírfecnivel, melyre Underhill utolsó szavait vetette, miszerint emberei minden tőlük telhetőt elkövettek érte, ő azonban úgy érzi, hogy a végét járja, és egekig dicsérte az emberek vezetőjét. Ez tűzbe ment volna érte, a többiek úgy szintén. Ha azt mondta nekik, esküdjenek meg valamire, megesküdtek. Hát így történt. Lehet, hogy Underhill ott van eltemetve egyenlítői Afrika mélyén, de az is lehet, hogy nincs. Márpedig, ha nincs, egy szép napon még jókora megrázkódtatás érheti Mrs. Gordon Claude-ot, amit véleményem szerint meg is érdemel. Bár személyesen nem ismertem. Látatlanban megmondom, hogy rafinált kis szerencsevadász. Teljesen összetörte szegény öreg Underhill-t. Érdekes história. Porter őrnagy vágyakozó pillantással nézett körül, hát ha helyesel valaki. De pillantása csak két szempárral találkozott. Az ifjú Mr. Mellon unott hal szemének félig elfordított tekintetével, és M. Hercule Poirot udvariasan figyelő szemével. Újságzörgés hallatszott, majd a tűz melletti karosszékből csöndesen fölállt egy őszülő, feltűnően szemtelen arcú férfi, és kiment. Porter őrnagynak leesett az álla. Az ifjú Mr. Mellon halkan füttyentett. Ezt jól megcsinálta. Jegyezte meg. Tudja, ki volt ez? Teremtő atyám, mondta Porter őrnagy kisé nyugtalanul. Hát persze. Közelebbről nem ismerem, de bemutattak bennünket egymásnak. Jeremy Claude, ugye? Gordon Claude fivére. Szavamra, ez aztán kellemetlen. Ha csak sejtettem volna. Ügyvéd, mondta az ifjú Mr. Mellon. Fogadok, hogy beperli magát rágalmazásért, vagy becsületsértésért, vagy valami hasonlóért. Porter őrnagy nyugtalanul ismételgette. Kellemetlen, roppant kellemetlen. Estére egész Walmsley Heath tudni fogja, mondta Mr. Mellon. Ott lakik az összes Claude. Biztosan késő estig tárgyalják, hogy milyen címen pereljenek. Ám ebben a pillanatban lefújták a légiriadót. Mr. Mellon abbahagyta a rossz májuskodást, és előzékenyen kivezette barátját, Hercule Poirot, az utcára. Rémes a légkör ezekben a klubokban, mondta. Csupa unalmas vén szamár egy rakáson. De ez a Porter mindenkin túltesz. Képes 3/4 órán át magyarázni az indiai kötéltrükköt, és mindenkit ismer, akinek az anyja csak egyszer is betette a lábát Pónába. Mindez 1944 őszén történt, és 1946 tavaszának vége felé Hercule Poirotnak látogatója érkezett. Egy szép májusi reggelen Hercule Poirot pedánsan rendben tartott íróasztalánál ült, amikor az inasa George lépett be és tisztelettudóan jelentette. Egy hölgy kíván beszélni önnel, uram. Miféle hölgy? Kérdezte Poirot óvatosan. Mindig élvezte George kínosan pontos személy leírását. Megítélésem szerint 40 és 50 között lehet, uram. A külseje rendetlen, kissé művészies. Kényelmes strapacipő, mondhatnám bakancs. Tweed kabát és szoknya, de csipke blúz. Kétes egyiptomi üveggyöngysor és kék sejemsál. Poirot kissé megborzongott. Nem hiszem, hogy fogadni kívánom a hölgyet. Mondjam azt, hogy gyengélkedik, uram. Poirot elgondolkodva nézett rá. Ha jól sejtem, már közölte vele, hogy fontos ügyben el vagyok fogalva, és nem érek rá, ugye? George köhintett. Azt mondja, uram, hogy csak ezért jött fel vidékről, és nem számít, mennyit kell várnia. Poirot sóhajtott. Az embernek sosem szabad harcolnia az elkerülhetetlen ellen. Ha egyszer egy hamis egyiptomi gyöngysort viselő középkorú hölgy úgy határozott, hogy felkeresi a híres Hercule Poirot, és ennek érdekében föl is utazott vidékről, semmi sem fogja eltéríteni ettől a szándékától. Addig fog kint ülni az előszobában, míg be nem bocsátják. Vezesse be, George. George kiment, és tüstént visszatért, hogy hivatalosan is bejelentse. Mrs. Claude. A viseletes tweed kosztümös, repkedő, sálas alak sugárzó arccal lépett be. Kinyújtott kézzel közeledett Poirot felé. Gyöngysorai táncoltak, csiringeltek a nyakában. Monsieur Poirot, a szellemek vezéreltek önhöz, jelentette ki. Poirot pislogott. Igazán, madame? Talán foglaljon helyet, és mondja el, többet nem mondhatott. Kétféleképpen is vágott szavába az asszony. Asztaltáncoltatással és az ABC-s deszkalappal. Tegnap előtt este Madame Elvárivel, micsoda nagyszerű asszony, faggattuk a deszkalapot, és mindig ugyanazt a két kezdőbetűt kaptuk válaszul. HP, HP, HP. Persze nem értettük meg azonnal, hogy mit jelent, mert hogy itt a földi szinten nem lát tisztán az ember. Törtem a fejemet, hogy kinek is HP a monogramja. Azt tudtam, hogy kapcsolatban kell lenni az előző szeánszal, ami igazán megrendítő volt, de hát időbe telt, mire rájöttem. Megvettem a picture postot, ezt is a szellemek sugallatára, mert különben a New Statesment veszem. És tessék, ott volt benne az ön fényképe és az önről szóló cikk a nagyszerű eredményeivel. Hát nem csodálatos, Monsieur Poirot, hogy mindennek célja van. Nyilvánvaló, hogy önt jelölte ki a sugallat, hogy fényt derítsen erre az ügyre. Poirot elgondolkozva tanulmányozta az asszonyt. Bármi különös is, az egyetlen, ami valóban fölkeltette érdeklődését, az asszony feltűnően értelmes tekintetű világos kék szeme volt. A szeme adott értelmet ennek az egész zagyva mesének. És mi volna az, Mrs. Claude? Jól mondom? Poirot a homlokát ráncolta, mintha már hallottam volna ezt a nevet. Az asszony hevesen bólogatott. Szegény sógorom, Gordon... Mérhetetlenül gazdag volt, és sokat írtak róla az újságok. Több mint egy éve London bombázásakor vesztette életét. Nagy csapás volt mindnyájunk számára. A férjem az öccse, orvos, dr. Lionel Claude. Természetesen, fogta halkavra a hangját, neki fogalma sincs róla, hogy én önhöz fordultam. Nem helyeselné. Az orvosok véleményem szerint az anyagelvűség alapján állnak. A szellemek világa bármi különös, és úgy látszik, rejtve marad előttük. Ők csak a tudományban hisznek, de kérdem én, mi a tudomány? Mire jó a tudomány? A kérdésre Hercule Poirot szerint csak azzal lehetett volna válaszolni, ha az ember részletes magyarázatba kezd. Pasteurről, Listerről, Humphrey Davy bányászlámpájáról, a kényelemről, amelyet az elektromosság biztosít, és meg annyi más hasonló dologról. Mrs. Lionel Claude azonban természetesen nem várt ilyen válaszra. Kérdése, mint általában annyi kérdés, egyáltalában nem kérdés volt, csupán szónoki fogás. Hercule Poirot sokkal gyakorlatiasabb tudakozódással is beérte. mivel lehetnék a segítségére, Mrs. Claude? Hiszen a szellemi világban, Monsieur Poirot. Hívő katolikus vagyok, felelte Poirot óvatosan. Mrs. Claude szánakozó mosolya legyintett.
Vakok. Az egyház vak.
Tele van előítélettel, és ostoba nem fogadja szívesen a túlvilág szépségét és realitását. 12-kor fontos megbeszélésem van, mondta Hercule Poirot. Jól időzített megjegyzés volt. Mrs. Claude előrehajolt. Már is a tárgyra térek. Meg tudna ön találni egy eltűnt szemét, Monsieur Poirot? Poirot felvonta a szemöldökét.
Lehetséges, felelte óvatosan.
A rendőrség azonban, kedves Mrs. Claude, sokkal könnyebben megtalálná, mint én. Nekik ugyanis rendelkezésükre áll a szükséges apparátus. Mrs. Claude épp úgy legyintett, mint előbb a katolikus egyház említésére. Nem, Monsieur Poirot, a szellemek önhöz vezéreltek. Hallgasson meg! Gordon sógorom a halála előtt néhány héttel feleségül vett egy fiatal ügyvezasszonyt, bizonyos Mrs. Underhayt. Az asszony első férje, szegény gyermek, micsoda bánat érte. A hivatalos jelentések szerint Afrikában meghalt.
Afrika titokzatos ország.
Titokzatos földrész, javította ki Poirot, minden bizonnyal. Melyik részé, de az asszony töretlen lendülettel folytatta. Közép-Afrika. A néger varázslat, a boszorkánysággal feltámasztott halottak hazája. Az utóbbiak hazája Nyugat-India. Mrs. Claude rá se hederített a megjegyzése. A fekete mágia, a különös és titkos bűbájosságok hazája olyan ország, ahol bárki eltűnhet úgy, hogy soha többé nem hallanak róla. Lehetséges, mondta Poirot, de ugyanez áll a Piccadilly Circusra is. Mrs. Claude csak legyintett. A közelmúltban Monsieur Poirot két ízben kaptam üzenetet egy szellemtől, aki Robertnek nevezte magát. Az üzenet mindkét alkalommal ugyanez volt. Nem halt meg. Nem értettük a dolgot, nem ismertünk semmiféle Robertet. Mikor további felvilágosítást kértünk, a következőket kaptuk. R-U-R-U-R-U. Aztán pedig mond R-nek, mond R-nek. Mondjuk meg Robertnek, kérdeztük. Nem Roberttől, R.U.-tól. Az U mit jelent? És akkor jött a válasz leglényegesebb része, Monsieur Poirot. Már nem fáj. Érti? Nem, mondta Poirot, nem értem. Az asszony szánakozó pillantást vetett rá. Hiszen ismeri a ráolvasó mondókát, nem? Boszorkány, zsír, tündér, háj. Hús, ráfújsz, és már nem fáj. Tündérháj, Robert. Tündérhely, világos, mint a nap. Poirot bólintott. Uralkodott magán, nehogy megkérdezze, hogyha Robertet ki tudták kopogtatni, miért nem tudták ugyanezt az eljárást alkalmazni az Underhay névre is, és mi szükség erre az olcsó titkosszolgálati kémzsargonra? És a sógornőm neve, Rosaline, fejezte be, diadalittasa, Mrs. Claude. Érti már? Megtévesztő sok R. A jelentése azonban napnál is világosabb. Mondd meg Rosalinnek, hogy Robert Underhay nem halt meg.
Aha. És megmondta?
Mrs. Claude kissé meghökkent. Hát, szóval nem. Tudja, az emberek annyira szkeptikusak. Rosaline is az lenne, ezt biztosan tudom. Ráadásul lehet, hogy nagyon felizgatná azt a szegény gyermeket. Törni a fejét, hogy hol lehet Underhay, hogy mit csinál. Azon kívül, hogy ez éteren át üzen, értem. Minden esetre különös módon közölte, hogy él. Ó, Monsieur Poirot, ön nem beavatott. Mit tudhatjuk, milyenek a körülmények? Lehetséges, hogy ez a szegény Underhay kapitány vagy őrnagy raboskodik valahol a legsötétebb Afrikában. De ha meg lehetne őt találni, Monsieur Poirot, ha vissza lehetne adni az ő drága kis Rosalinjének. Képzelje csak, milyen boldog lenne ez a szegény asszonyka. Ó, Monsieur Poirot, engem önhöz vezéreltek, és ön biztosan, egészen biztosan nem tagadja meg a szellemvilág parancsát. Poirot elgondolkodva nézte az asszonyt.
A honoráriumom, mondta csöndesen, nagyon magas. Mondhatnám, borzasztóan magas. És a munka, amelyet ajánl, nem könnyű.
Ja, Istenem, hát persze, ez igazán kellemetlen.
Én és a férjem nagyon rosszul állunk mostan, igazán nagyon rosszul. És az én drága férjem még csak nem is tudja, milyen különlegesen szorult helyzetben vagyok. Részvényeket vásároltam a szellemek sugallatára, és egyelőre nem váltották be a hozzájuk fűzött reményt, vagyis inkább teljesen reménytelenek, leestek, és úgy tudom, gyakorlatilag eladhatatlanok. Kétségbe esett kék szemét Poirotra emelte. A férjemnek meg sem merem mondani. Önnek is csak azért árultam el, hogy megértse, milyen helyzetben vagyok. Na de gondoljon arra, kedves Monsieur Poirot, micsoda nemes feladat lenne újra összehozni ezt a fiatal emberpárt. Micsoda nagyszerű küldetés. A nemes küldetés azonban, cher madame, nem fedezi a hajó, vonat, illetve repülőjegyek árát, és nem téríti meg a hosszú sürgőnyök táviratok, valamint a tanúkihallgatások költségeit sem. De ha megtalálják, ha Underhill kapitány él és egészséges, szóval akkor, ezt azt hiszem, nyugodtan állíthatom, mihelyt ez bebizonyosodik, nem lesz akadálya annak, hogy, szóval, hogy megtérüljenek az ön költségei. Ó, ezek szerint ez a bizonyos Underhill kapitány gazdag. Nem, nem. De biztosíthatom, szavamat adhatom rá, hogy a pénz ez esetben nem lesz akadály. Poirot megrázta a fejét. Sajnálom, madam, a válaszom nem. Kissé nehezen tudta rávenni Mrs. Claude-ot, hogy elfogadja ezt a választ. Mikor az asszony végre távozott, Poirot elgondolkodva állt, s a homlokát ráncolta. Már tudta, honnan ismerős a Claude név. Eszébe jutott a klubban hallott beszélgetés a légitámadás napján. Emlékezett Porter őrnagy öblös, unalmas hangjára, ahogy mesélt, mesélt, de senki sem figyelt rá. Eszébe jutott az újságzörgés, Porter őrnagy leeső álla és döbbent arckifejezése. Főként azonban az okozott gondot neki, hogy nem tudott kiigazodni azon a lelkes középkorú hölgyön, aki az imént távozott. A gördülékeny spiritiszta tolvajnyelv, a homályosság, a repkedő sál, a csiringelő láncok és műtyürkék a nyakában, végezetül pedig mindezekkel némileg ellentétben a halványkék szempárban meg-meg csillanó ravasság. Vajon miért is jött hozzá? Tette föl magának a kérdést. És azt is jó volna tudni, mi történik. Az asztalon heverő névjegyre pillantott. Walmsley Vale-ben. Pontosan 5 nap múlva megakadt a szeme az esti lap egy rövidke hírén, amely egy Enoch Arden nevű személy haláláról tudósított. A helyszín Walmsley Vale volt. A népszerű Walmsley Heathi golfpályától 3 mérföldre fekvő régi módi falucska. Poirot ismét csak így morfondírozott magában. Jó volna tudni, mi történik Walmsley Vale-ben. Walmsley Vale egy golfpályából, 2 szállodából, néhány a golfpályára néző igen elegáns, modern villából, egy sor a háború előtt luxuscikkeket árusító üzletből, valamint egy vasútállomásból áll. A vasútállomás felől jövet balra a londoni országút fut, jobbra pedig a réten át egy gyalogút Walmsley Vale befeliratú táblával jelzett kis ösvény. Az erdő borított a dombok között meghúzódó Walmsley Vale csöppet sem hasonlít Walmsley Heath-re. Lényegében faluvá satnyult, mikroszkópikus méretű, régi módi mezővároska. Főutcáján klasszicista házak, jó néhány kocsma és 1-2 ódivatú üzlet sorakozik, s a falu olyan, mintha nem 28, hanem 150 mérföldre volna Londontól. Lakosai külön-külön és együttesen is megvetik a rohamosan terjeszkedő Walmsley Heath-t. A falu szélén néhány elbűvölő ház áll, kedves régi módi kerttel. E házak egyikébe, a fehér házba tért vissza 1946 kora tavaszán Lynn Marchmont, amikor leszerelt a nők királyi tengerészeti segédszolgálatától. A 3. reggelen hálószobája ablakánál állt. Elnézett a gondozatlan gyepen túl a mezőn álló szilfákig, és boldogan szívta be a levegőt. Szelíd, szürke reggel volt, nedves föld szaga áradt. Az a szag, amely úgy hiányzott neki az elmúlt 2,5 évben. Csodálatos újra itthon lenni, csodálatos itt állni hálószobácskájában, amelyre olyan sokszor és annyi nosztalgiával gondolt a tengeren túlról.
Csodálatos, hogy nem kell egyenruhában járnia, hogy újra tweed szoknyába és pulóverbe bújhat, még akkor is, ha molyog túlságosan szorgosak voltak a háború évei alatt. Jó volt végre otthagyni a segédszolgálatot, és szabad nőnek lenni újra annak ellenére, hogy igazán szerette a tengeren túli szolgálatot. A munkája eléggé érdekes volt, összejöveteleket is rendeztek, szórakoztak is, de idegörlő volt a mindennapos rutin munka, attól az érzéstől pedig, hogy össze van zárva társaival, időnként kétségbe esett menekülésvágy fogta el. Akkor azokon a hosszú perzselő keleti nyarakon gondolt annyi vágyódással Walmsley Vale-re, a máladozó, hűvös, kellemes házra és drága anyukájára. Lynn nagyon szerette az édesanyját, de ingerült is volt tőle. Messze idegenben még jobban szerette, s elfelejtette, milyen ingerült szokott lenni tőle, illetve csak kínzó honvágyjal megszépítve gondolt rá. Imádnivaló anyukám, egyszerűen meg kell bolondulni tőle. Mit meg nem adott volna, ha csak egyet is hallott anyukája édesen zsörtölődő hangon kinyilatkoztatott banalitásai közül. Ó, újra otthon lenni, és nem menni el soha, soha többé. És most itthon van. Leszerelt, szabad, és hazatért a fehér házba. 3 napja. És már is különös, elégedetlen nyugtalanság kerítette hatalmába. Minden ugyanolyan. Túlságosan ugyanolyan. A ház, anyu, Róli, a gazdaság, a család. Csak egy valami más, aminek pedig nem volna szabad másmilyennek lennie. És ez ő maga. Kislányom, kiáltott föl az emeletre vékonyka hangján Mrs. Marchmont. Ágyba vigyem az én lánykámnak a reggelit? Lynn élesen lekiáltott. Dehogy, lemegyek. És miért mondja azt, hogy az én lánykámnak gondoltam? Micsoda ostobaság. Leszaladt és bement az ebédlőbe. A reggeli nem volt valami jó. Lynn már is tapasztalta, milyen aránytalanul sok időre és leleményességre van szükség az élelem beszerzéséhez. Mrs. Marchmont, leszámítva egy meglehetősen megbízhatatlan asszonyt, aki hetente 4-szer jött, egyedül volt a házban. Egyedül küszködött a főzéssel, takarítással. Majdnem 40 éves volt, amikor Lynn született, és nem volt már egészséges. Lynn megdöbbenve vette észre azt is, hogy mennyire megváltozott anyagi helyzetük. A szerény, de elegendő jövedelem, amelyből a háború előtt kényelmesen megéltek, most az adók miatt majdnem a felére csökkent. A megélhetés költségei és a bérek ezzel szemben emelkedtek. Szép új világ, gondolta keserűen Lynn. Fél szemmel az apró hirdetéseket nézte. Volt légügyi kisegítő szolgálatos nő, állást keres. Kezdeményező készség jeligére. A királyi tengerészeti segédszolgálattól leszerelt nő jó szervező és irányító készséggel állást keres. Vállalkozó szellem, kezdeményező készség, jó fellépés. Ez a kínálat. De mit keresnek? Olyanokat, akik főzni és takarítani tudnak, vagy gyorsírni. Szakképzett jó munkaerőket. De ez rá nem vonatkozik. Az ő útja egyenes. Feleségül megy Róli Claude-hoz, az unokabátyjához. 7 éve közvetlenül a háború kitörése előtt jegyezték el egymást. Mióta az eszét tudja, mindig úgy volt, hogy Róli felesége lesz. Róli gazdálkodó és Lynn készséggel elfogadta a ráváró életet. Jó élet lesz. Talán nem izgalmas, sokat és keményen kell majd dolgozni, de mindketten szeretik a természetet és az állatokat. Nem mintha a kilátásaik most ugyanolyanok volnának, mint annak idején. Gordon bácsi mindig azt ígérte. Mrs. Marchmont, mintha a gondolataiba látott volna, amikor panaszos hangon megjegyezte. Rettenetes csapás mindnyájunknak, kislányom, amint írtam is. Gordon csak 2 napja volt itthon Angliában. Még csak nem is láttuk, bárcsak nem maradt volna Londonban. Bárcsak egyenese hazajött volna. Igen. Bárcsak. A messzi távolban Lynnt megrázta és elszomorította nagybátyja halálhíre, de valódi jelentőségét csak most kezdte fölfogni. Mert amióta az eszét tudja, életét, mindnyájuk életét Gordon határozta meg. A gazdag, gyermektelen ember szárnya alá vette minden rokonát. Még Róli is. Róli és barátja, Johnny Vavazur közösen kezdtek gazdálkodni. Kevés tőkéjük volt, de tele voltak reménnyel és energiával, és Gordon Claude bíztatta őket. Neki, Lynnnek többet is mondott.
tőke nélkül nem sokra mehet egy gazdálkodó. De először látnom kell, hogy tényleg megvannak-e a fiúkban a kellő, akaraterős energia. Ha már most támogatnám őket, esetleg csak évek múlva tudnám meg. De ha megvan bennük, ami kell, nos, akkor Lynn, nem kell aggódnod. Kellőképpen támogatni fogom őket. Tehát ne aggódj a jövőd miatt, kislányom. Rólinak épp ilyen feleségre van szüksége. De tartsd meg magadnak, amit most tőlem hallottál. Ő meg is tartotta. Róli azonban így is érezte a nagybátyja jóindulatú érdeklődését. Csak rajta állt, be tudja bizonyítani az öreg fiúnak, hogy érdemes beléjük pénzt investálni. Igen, mindnyájan fügtek Gordon Claude-tól, nem mintha a család bármelyik tagja élősdi vagy lusta lett volna. Jeremy Claude egy ügyvédi iroda rangidős tagja volt, Lionel Claude pedig orvos. A munkás hétköznapok hátterében azonban ott állt a pénz megnyugtató bizonyossága. Nem kellett szűkösködniük, nem kellett spórolniuk. A jövő biztosítva volt. Gordon Claude, a gyermektelen özvegyember gondoskodik róla. És ezt nem egyszer meg is mondta nekik. Megözvegyült húga, Adela Marchmont nem költözött el a fehér házból, holott talán el kellett volna költözni egy kisebb, kevesebb munkát adó házba. Lynn kiváló iskolába járt. Ha nem jön közbe a háború, kedve szerint válogathatott volna a szakképzés nyújtó legdrágább iskolák között. Gordon bácsi rendszeres csekjei fedezték az apró luxus igényeket is. Olyan nyugodt, olyan biztonságos volt minden. És akkor derült égből lecsapott Gordon Claude házassága. Persze, kislányom, folytatta Adela, azt sem tudtuk, hová legyünk megdöbbenésünkben. Ha volt valami, amiben biztosak lehettünk, akkor az az volt, hogy Gordon nem fog újra megnősülni. Mintha nem lett volna így is elég családi kapcsolata. Igen, gondolta Lynn. Nagy a család. Lehet, hogy időnként túlságosan nagy. Olyan kedves volt mindig, folytatta Mrs. Marchmont. Bár néha egy icipicit talán zsarnoki. Például ragaszkodott hozzá, hogy mindig a régi abroszaimmal terítsek. Egyszerűen utált terítetlen asztalnál lenni. Amikor Olaszországban volt, még küldött is néhány csodaszép velencei csipketerítőt. Nyilván érdemes volt teljesíteni az óhajait, jegyezte meg Lynn szárazon. Aztán kíváncsian megkérdezte, hogyan ismerkedett meg ezzel a második feleségével? Erről nem írtál. Ó, édesem, hajón, vagy repülőgépen, vagy mit tudom én hol. Azt hiszem, Dél-Amerikában, New Yorkba menett, annyi év után, és annyi titkárnő, gépírónő, házvezetőnő, meg mindenféle után. Lynn elmosolyodott. Mióta az eszét tudja, Gordon Claude titkárnői, házvezetőnői és irodai alkalmazottai a legtüzetesebb vizsgálódás és gyanúsítgatás középpontjában álltak. Csinos? Kérdezte kíváncsian. Hát, kislánya, mondta Adela, szerintem meglehetősen buta arca van. Te nem vagy férfi, anyukám. Persze, folytatta Mrs. Marchmont. Szegényke Londonban volt a bombázáskor, sokkot kapott, mikor talált érte a házat, és nagyon beteg volt utána. És szerintem a mai napig sem heverte ki egészen. Valóságos idegcsobú, és időnként szinte gyenge elméjűnek látszik. Az az érzésem, hogy sosem lett volna megfelelő társa Gordonnak. Lynn elmosolyodott. Gordon Claude aligha azért vette le egy nálánál sokkal fiatalabb nőt, mert intellektuális társa volt szüksége. Ráadásul, kislányom, fogta halkabbra a hangját Mrs. Marchmont, utálom ezt mondani, de persze nem úrinő. Micsoda kifejezés ez, anyukám, mit számít ez manapság? Vidéken még nagyon is számít, mondta Adela szeliden. Ezen csak azt értem, hogy nem egészen közénk való. Szerencsétlen kis teremtés. Igazán nem tudom, miért mondod ezt, Lynn. Mi Gordon miatt a lehető legkedvesebbek és legudvariasabbak voltunk vele, és tárt karokkal fogadtuk. Ezek szerint Farrow Bankben van? Kérdezte kíváncsian Lynn. Hát persze, hová is mehetett volna, amikor kijött a szanatóriumból? Az orvosok azt tanácsolták, hogy nem maradjon Londonban. Farrow Bankben van a bátyjával együtt. Milyen a bátyja? Kérdezte Lynn. Rémes fiatalember. Mrs. Marchmont elhallgatott, aztán igencsak nyomatékosan hozzátette. Goromba! Egy pillanatra együttérzés suhant át Lynn lelkén. Fogadok, hogy a helyében én is goromba lennék, gondolta. Mi a neve? Kérdezte. Hunter. David Hunter. Azt hiszem, írek. Persze nem olyanok, akikről valaha is hallott az ember. Az asszony özvegy volt. Mrs. Underhaynek hívták. Nem rossz indulatból, de óhatatlan, hogy fel ne tegye magának az ember a kérdést. Miféle özvegyasszony az, aki a háború alatt Dél-Amerikában utazgat? És tudod, nem tehetek róla, de az az érzésem, csak azért utazgatott, hogy gazdag férjet fogjon. És fogott is, jegyezte meg Lynn. Mrs. Marchmont felsóhajtott. Olyan különös az egész. Gordon nagyon éles eszű ember volt, annyi nő igyekezett megszerezni. Mint az az utolsó előtti titkárnője is.